10 parancsolat ma, 5.-6. parancsolat érkeztünk el. A két részben akkor vizsgáljuk meg először az 5. parancsolatot, amely így hangzik: tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Így hangzik az 5. parancsolat. Minden ember mindig alá van rendelve egy nála nagyobb tekintének. Ez szerepel a vázlatunkon első gondolatként. Ugyanis ez a parancsolat többről szól, mint a szülők tiszteletéről. Többről szól, hiszen, ahogy látjuk is a vázlatban is, más alá és fölé rendelt viszonyokban is ugyanez a tisztelet, ami a szülők iránt, a feletteseink a munkahelyen, a gyülekezetben, az egyházban és a társadalomban való fölötteseinkre is ugyanez parancsolatban megkövetelt tisztelet érvényes. Tisztelet azonban nem imádat, ezt fontos hozzátenni. Itt tehát nem ember dicsőítés, és nem is a legközelebbi család kultuszát parancsolja az ige, hanem egyszerűen és józanul azt: tiszteld atyádat és anyádat. És érdekes az, hogy a tisztelet szónak az eredeti héber jelentése meghagyni a súlyát, így lehetne szó szerint lefordítani, meghagyni a súlyát, komolyan venni, nem könnyelműen lebecsülni. És ezzel már is szembe tűnik az emberek kapcsolatában egy további veszedelem, nevezetesen a szűkebb és szélesebb értelemben vett fiatal generációnak megvan az a kísértése, hogy a saját világ és élettapasztalata bizonyos fokán szülőket és időseket lebecsüli. Azt mondja, hogy hát bezzeg azok a régiek, bezzeg azok az öregek, azok még így gondolkodtak, de mi már ezen túl vagyunk, mi már felvilágosodottak, vagy ilyen-olyanok vagyunk, és már mi egy magasabb szintre jutottunk el. Tíz parancsolatnak ez a kifejezése, a tisztelet eredeti héber értelme, tehát azt mondja, meghagyni a súlyát, komolyan venni, nem könnyelműen lebecsülni a szülőket, és akkor ide soroljuk ugye felsőbbségnek megadni a neki járó tiszteletet, vagyis nem lebecsülni, megadni az ő súlyát, komolyan venni. Heidelbergi K.T. hitvallási iratunk, ismét idézem, ezt a kérdést teszi fel: mit követel Isten az 5. parancsolatban? Tömören ezt a választ adja a hitvallásunk: azt, hogy atyámnak, anyámnak és valamennyi elöljárómnak minden tiszteletet, szeretetet és hűséget megadjak, és magamat minden jó tanításnak és büntetésnek illő engedelmességgel alávessem. Azon felül az ő gyengeségeik iránt türelmes legyek, mivel Isten minket az ő kezük által akar vezetni. Hát itt látjuk azt, hogy mennyi minden van benne ebben a parancsolatban is. Még az ő gyengeségeik iránt is türelmes legyek, mondja a hitvallásunk. Tehát a szülőknek, felsőbbségnek járó tisztelet még akkor is kötelességünk, ha azok valami folytán méltatlanná váltak viselkedésükkel egyéb dolog miatt, mégis a tisztelet akkor is a részünkről jár az ő irányukba. Isten az ő kezük által akar vezetni. Calvin úgy magyarázza ezt, hogy az a tisztelet, ami Istennek jár, ebből a tiszteletből, mint egy Isten kölcsön ad a szülőknek, mint egy hatalom, amivel Isten birtokol, amit Isten birtokol, ennek egy része átruházódik a szülőre, felsőbbségre, fölöttünk álló hatalmakra, és ilyen értelemben kell valóban őket úgy tisztelni, mint akik Isten által rendeltettek arra, hogy szüleink, vezetőink, felsőbbségeink legyenek. Azt mondja Calvin, ennek a parancsolatnak a célja az, hogy mivel az Úr Isten ezt kívánja, az általa meghatározott rend megőriztessék, és hogy a felsőbbségnek, melyeket ő rendelt, sérthetetlenek legyenek előttünk. A parancsolat lényege tehát az, hogy megbecsüljük azokat, akiket Isten fölénk rendelt, és hogy tisztelettel, engedelmességgel, hálával viseltessünk irántunk. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy szüleinkkel szemben csak az Úrban való engedelmességre kaptunk parancsot, mondja Calvin, mert arra a helyre, ahol vannak, az Úr hívta el őket, közölte velük a maga tiszteletének egy részét. Ebből következik, hogy az az engedelmesség, amelyet irántunk, tanúsítunk, csak egy lépcsőfok a ma legfelsőbb atya tiszteletéhez. Ezért, ha Isten törvényeknek áthágására ösztönöznének bennünket, akkor járunk el helyesen, ha nem a szüleinknek, hanem az igazi atyánk iránt, tehát Isten iránt engedelmeskedünk. Itt a vázlatban is szerepel, tehát a határ az Istennek való engedelmesség. Amennyiben szülők, felsőbbség, állami hatalom fölénk rendelt valaki Isten ellenes dologra akarna kényszeríteni, akkor igaz Jézus szava, hogy inkább Istennek kell engedelmeskedni, ahogy ezt az apostolok is tették, amikor megtiltják nekik, hogy Krisztus nevében ne tanítsanak, ne beszéljenek Krisztusról, akkor azt mondják, hogy ennek a parancsnak nem engedelmeskednek, mert inkább az Istennek. Tehát ez a végső eset, a határ, kivételes esetek minden parancsolatban, majd látni fogjuk, hogy előfordulhatnak, de általában a tiszteletet parancsolja nekünk ez a törvény, ez a parancsolat, munkahely, a gyülekezet és a társadalom vonatkozásában is, úgy, mint a család vonatkozásában. Tisztelet nem érzés, hanem magatartás, ugye ezt is fontos megértenünk, hogy nem csak egy érzés, hanem egy magatartás, egy mindennapi életben, a cselekedetekben jelentkező magatartás is jelent. Talán akkor lépjünk is tovább a következő részére a mai témánknak, a hatodik parancsolatra, amely nagyon rövid. A hittanosok is ezt szokták szeretni jobban, amikor már idáig eljutunk, mert az első felénél ott hosszú parancsolatok vannak, ugye azokat megtanulni és vissza felmondani az mindig nehéz, de amikor már elérkezünk a hatodik parancsolathoz, akkor már fellélegeznek, hogy ezt már könnyen tudjuk. Ne ölj! Rövid és egyszerű mondat, mégis óriási jelentőséggel bír. Az alapgondolat az ember, mint Isten képmása. Erről már beszéltünk többször is. A ne ölj parancsolat tiltásában tehát az van benne, hogy az ember Isten képmására teremtetett, tehát aki öl, gyilkol, emberi életet olt ki, az az Isten képmására teremtett embert, teremtményt akarja elpusztítani, és ez mindenképpen az Isten akaratával ellenkező dolog. Érdekes azonban az, hogy amint magyarul nem igazán tud visszajönni ebben a parancsolatban, az a héber kifejezés, amit magyarul megint csak nagyon nehezen lehet visszaadni, de valahogy így fordíthatnánk, hogy ne ölj törvény ellenesen. És így érezzük, hogy egy picit más jelentés kap ez a parancsolat, ha a héber szónak az értelmét nézzük. Ne ölj törvény ellenesen, ebben az is benne van, hogy van olyan eset, amikor Isten megengedi az ölést, de itt a tiltás a törvény ellenes gyilkolásra, ölésre vonatkozik. Mi itt jelent ez, hogy megengedett, törvényes és törvénytelen ölés? Ugye ez a akkor a kérdés. A héberben használt kifejezés csak a jogellenes ölésre, vagyis olyan ölésre vonatkozik, amely ellentétben áll a törvénnyel, Isten törvényével. Tehát minősített emberölésről van szó, ami a közösség ellen irányuló, nem pedig annak szolgálatában álló. Tehát van, amikor az ölés a közösség szolgálatában álló ölés, amikor egy bűnözővel szemben a közösség magát csak így tudja megvédeni, hogy a gyilkost vagy a társadalomra veszélyes egyént csak így tudja kiiktatni maga közül. Tehát azt mondja, hogy a bíró parancsára történő ölés az nincs ellentétben a 6. parancsolattal, épp úgy nem, mint a háborúban elkerülhetetlen ölés, föltéve, ha az a közösség érdekében történik. És itt mindig vannak határesetek, és ez egy nagyon tág téma, amiről nagyon sok mindent el lehetne mondani. Nyilvánvaló, hogy ez a parancsolat eredeti jelentése szerint a vérbosszú keretében történő önkényes ölés ellen irányul. Ha arra gondolunk, hogy az ókori világban, a Közel-Keleten, sőt, mind a mai napig gyakorlat a vérbosszú, a vendetta, amikor egy ember bűnéért akár az egész családját kiírtják, anélkül, hogy bármilyen bírói eljárás kivizsgálta volna az esetet és jogos ítéletet hozott. Tehát ez ellen is szól, ez ellen szól eredetileg itt a parancsolat. Ne ölj törvény ellenesen, ne ölj önkényesen, annál inkább, mert az Ószövetségnek a mondani valója az, hogy az életadás és az élet elvevése, ez az Istennek a joga. És amikor az ember ezt kiragadja az Isten kezéből, és maga akar ítéletet hozni, akkor válik törvényszegővé, életet adni és elvenni egyedül Istennek van joga, illetve Isten ezt a maga hatalmát átruházza, de nem egy emberre, hanem mindig valamilyen társadalmi testületre, akik feljogosítást kapnak arra, hogy törvényesen kivizsgálva egy esetet, ítéletet hozzanak, és így tartsa fenn a társadalom a jó rendet. Ebben az esetben társadalmi rend fenntartása érdekében törvényes ölés történik, parancsolat pedig a törvénytelen ölést tiltja meg, amikor az ember a maga kezébe akarja venni, akár úgy, hogy társadalom vagy bírói testület véleményét nem kikérve, akár úgy, hogy vérbosszú, vagy akár úgy, hogy önmaga hoz ítéletet. Alapgondolat tehát az ember, mint Isten képmása, feljogosító alapok, halálbüntetés és honvédelem, ugye, tehát ezek azok, amikor az Ószövetségben is azt látjuk, hogy megengedi az ölést halálbüntetés esetében, vagy a jogos, szükséges honvédelem esetében, amikor egy ellenséges ország, ellenséges hatalom támad ránk, és meg kell védenünk magunkat, akkor egyszerűen nincs más lehetőség, így vagy úgy, de akár élet kioltása által is szükséges megvédenünk magunkat, ebben az esetben megengedi, és ez a törvényes ölés kategóriája. Ami sokkal nehezebb és bonyolultabb kérdés, és ami igazán érinti ma a mai életet és a mi világunkat, ezek az ölésnek a határesetei, ahol nagyon nehéz meghúzni a határt, de mégis meg kell húzni, és meg kell látnunk, hogy ennek is van határa, ugye az abortusz kérdése, az öngyilkosság kérdése, és ami legújabban fölvetődik, az eutanázia kérdése. Tehát ezekben az esetekben ma nagyon sok kérdés vetül föl, mind világi szinten, hiszen az állami törvények és állami törvényhozás is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, mind egyházi szinten. Mi az, ami megengedhető, mi az, ami nem. Ugye az abortusz kérdésében a kérdés az, hogy élet kioltása-e a megfogant magzat megölése a bibliai értelemben, az anyamékben élő magzat már él, és életnek tekintető mindenképpen. Ilyen értelemben az abortusz bibliai értelemben gyilkosság, hiszen egy már létező életnek a kioltása. Az állami törvények, állami jog ezt másképpen szabályozza, de a Biblia itt egyértelműen arról beszél, hogy az élet védelme az, ami mellett leteszi a voksát, a hangsúlyt, az élet védelmére teszi a Biblia. De itt is vannak kérdéses esetek, ugye, amikor arról van szó, hogy az anya életét csak úgy lehet megmenteni, hogy szükséges az abortusz végrehajtása. Ebben az esetben életmentésről van szó tulajdonképpen, hogy egy felnőtt élő édesanyának az életét megmentsék, és ebben az esetben az orvos valóban életmentést hajt végre, amikor abortuszt végez, hiszen csak így tudja megmenteni az édesanya életét. Ez egyértelmű. De amikor nem ilyen egyértelmű az eset, amikor nincs arról szó, hogy veszélyben lenne az édesanya élete, amikor semmi nem fenyegeti az édesanya életét, és mégis erre kerül sor, akkor viszont nagyon világosan látnunk kell, hogy akkor az orvos cselekedete már nem életmentés, hanem életelvevés. És ez már ütközik abba, amit Isten mond, a ne ő parancsolatba, hiszen itt, és tulajdonképpen az orvosi eskübe is, bár ez egy vita kérdés, hogy hogy is van ez, vagy hogy kell érteni, de az orvosi eskü az élet védelméről szól, tehát erre esküsznek fel az orvosok, hogy az életet védeni fogják, és nem kioltani. Tehát itt mindenképpen ezt kell látnunk, hogy hol van az, amik életvédelemről van szó, és hol van az, amikor már nem erről van szó. Az öngyilkosság kérdése megint csak egy olyan kérdés, ami középkori egyház gyakorlatában még egyértelműen elítélt, és sőt olyannyira, hogy az öngyilkosokat ugye el sem temették a normál temetőbe, hanem csak egy elkülönített részre, vagy a temető árokba, mert ezt egy nagyon súlyos bűnként fogta fel a középkori egyház. Ez a megítélés ma már enyhült, és nem ilyen egyértelmű. Mégis azt kell látnunk, hogy itt is a határokat valahol meg kell találnunk, hiszen Isten az élet védelmére hív minket. És mivel az élet nem a miénk, hanem, hogy ezt látjuk, Isten ajándéka, tehát sem a más ember életét elvenni nincs jogunk, mert ez Istenre tartozik, életet adni és elvenni, úgy még a önmagunk élete felett sem szabad ítélkeznünk és kioltanunk, hiszen ez sem a mi hatalmunkban áll, hanem Isten kezében van. És itt is vannak határesetek, amikor nagyon nehéz megtalálni azt a pontot, hogy meddig bűn és meddig nem bűn. Nem lehet egyértelműen minden esetben elítélni azt, aki öngyilkosságot követel, hiszen a körülmények és az ő egész életének a története is befolyásolhatja ezt. Mégis a tényt ki kell mondanunk, hogy Isten az életet védi, és ebben az esetben is arra hív minket, hogy még a magunk életét sincs jogunk elvenni, hiszen nem a miénk, nem tőlünk függ. És elérkezünk végül az eutanázia kérdéséhez, amikor ugye az idős emberek esetében, vagy beteg emberek esetében felvetül az a kérdés, hogy amennyiben ők már az életüket nem akarják folytatni, mert úgy érzik, hogy már annyira beteg, annyira legyengült, vagy annyira szenvedő állapotba kerültek, vajon van-e joga az orvosnak, egyáltalán kinek van joga az életet orvosi eszközökkel elvenni, gyógyszerrel, ugye hírekben is akár nem olyan régen volt ilyen felvetült, amikor túladagolva, igen, altatót, vagy valamilyen nyugtatószert, akkor tulajdonképpen ahhoz segítették hozzá ezeket a betegeket, hogy meghalljanak. Ezeket
a angyal.
Igen.
Pár évvel ezelőtt.
Ez a halálra segítés.
Igen. 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 Hát ennek is van ugye több változat, aktív és passzív, tehát más eset az, amikor valakit már csak a gépek tartanak életben, és a gépek lekapcsolásával tulajdonképpen az ő élete megszűnik. Ebben az esetben azt látjuk, hogy ő tulajdonképpen, ha nem lennének a gépek, már halott lenne. Tehát ez megint egy más eset, mint az, aki tulajdonképpen még teljes mértékig él, és mégis meg akar halni. Tehát itt mindig nehéz, és nem lehet általános szabályt fölállítani, hanem minden eset más. De a fő elv mindig az, hogy Isten az életvédelme mellett áll, és azt kell látnunk, hogy Isten az életet ajándékba adta nekünk. Ő mérte ki az életünk idejét, amit mi meghosszabbítani nem tudunk, megrövidíteni, igen, a szenvedélybetegségek, alkohol, cigaretta és egyéb dolgokkal rövidíthetjük ugyanaz életünket, és tulajdonképpen ez is ilyen értelemben a gyilkosságnak egy határesete. Tehát Isten kimérte az életünk idejét, és ezt el kell fogadnunk, rövidebb vagy hosszabb értelemben, de mégis nem rajtunk múlik, hanem Isten által kimért idő. Néhány gondolat még ehhez a parancsolathoz, a ne ő parancsolathoz, a Heidelbergi K.T. azt mondja, mit követel Isten a hatodik parancsolatban? Hogy fele barátomat sem gondolattal, sem beszédemmel, sem magaviseletemmel, annál kevésbé cselekedetemmel, vagy magam, vagy mások által bosszúsággal ne illessem, ne gyűlöljem, meg ne sértsem, vagy meg ne öljem. Sőt, minden bosszú vágyat magamból kiírtsak, magam rontására ne törjek, önmagamat könnyelműen veszedelembe ne ejtsem. A közhatalom kezében pedig azért van fegyver, hogy a vérrontást megelőzze. Tehát itt már látjuk azt, hogy a hitvallásunk a konkrét tettekben elkövetett gyilkosságon túl a gondolatban, szóban elkövetett dolgokra is céloz, ahogy ezt Jézus a hegyi beszédben is megfogalmazza, hogy már az, aki gonoszt szól fele barátja ellen, gondol fele barátja ellen, már gyilkossá vált, már Isten szemében gyilkosként áll, ugyanez az ítélet van rajta. És akkor azt kell, hogy mondjuk, hát ki az, aki nem gondolt fele barátjáról valamikor rosszat, vagy nem szólt rosszat, és akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ezt a parancsolatot sem tudjuk megtartani. Nem vagyunk gyilkosok, akik itt vagyunk bizonyára nem, mégsem mondhatjuk azt, hogy ezt az egyet akkor biztos megtartottuk, mert ha gondolatban indulatharag van a szívünkben fele barátaink iránt, már ott van ennek a bűnnek a gyökere a szívben, a gondolatban. Parancsolatot megfordítja a hitvallás, ahogy Jézus is teszi a hegyi beszédben, és arra hív, hogy mi ennek a másik oldala. A pozitív oldalát nézve az, hogy ne gyűlöljem, ne sértsem meg, meg nem öljem, sőt, minden bosszú vágyat írtsak ki magamból, és fele barátommal jót tegyek. Jézus pedig ezt is tovább fokozza, amikor az ellenség szeretetéről is beszél. Tehát az ellenséget szeressük, még ellenségeinket is. Ez a parancsolat csak a gyilkosságról szól, kérdezi a K.T. Nem csak arról, hanem amikor Isten a gyilkosságot tiltja, ugyanakkor arra tanít, hogy ő a gyilkosságnak már a gyökerét gyűlöli, mint az irigységet, gyűlölséget, haragot, hosszú vágyat, és minden ilyet titkos gyilkosságnak tart. Akkor elég-e az, ha senkit nem ölünk meg? Nem elég, mert amikor Isten az irigységet, gyűlölséget, haragot kárhoztatja, ezzel azt is kívánja, hogy a mi felebarátainkat úgy szeressük, mint magunkat. Hogy iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel, szívességgel viseltessünk, kárát tőlünk telhetőleg róla elhárítsuk, ellenségeinkkel is jót tegyünk. Tehát a ne jöjj parancsolatnak pozitív változata az, hogy tégy jót, szeresd fele barátodat, ahogy ezt Jézus össze is foglalta a nagy parancsolatban, a két kőtáblát, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből és erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Hiszen aki szeret, az nem fogja megölni, meglopni és lecsapni embertársát. Jézus tehát itt az utolsó vázlatpont a gyilkos gondolatokra figyelmeztet, ez a Máté 5.21-22-ben található a hegyi beszédből, ezzel az idézettel szeretném zárni akkor az én mondani valómat, Máté evangéliuma 5. részéből 21-22. Verseket olvasom föl zárásképpen. Azt mondja Jézus, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj. Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a törvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg meg nem adod az utolsó fillért is. Jézusi törvénymagyarázat tehát erre hív minket. Akkor itt